Isten igéjét az útmutató szerint ti ma kijelölt ige alapján hirdetem a Dániel 12. részének az első négy verse, illetve az első vers utolsó egy mondata és a negyedik verssel bezárólag. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvben. Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd. Némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök útállatra. Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt. És akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mind örökké. Te pedig, Dániel, tarts titokban ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Hát ez is az a bizonyos értelemben kimetszett bibliai szakasz, ami vastag nehéz magyarázni így önmagában. Talán egyetlen ószövetségi könyv sem váltott ki annyi vitát és magyarázatot, és szült annyi magyarázatot, mint Dániel könyve, amit az Ószövetség jelenések könyvének is mondanak. Egy apokaliptikus stílusban írt apokaliptikus irat, és már önmagában a datálásában is, hogy mikor született, hát különböző vélemények datálással is különböző vélemények alakultak ki. Mindig is vonzotta a különböző írásmagyarázókat és a különböző írásmagyarázatok tömegét. Teológusoknak mondom, hogy a Calvin kommentár, tehát Calvinnak a Dániel könyvéről szóló kommentárja fönn van az interneten, és mind a magyar fordító, mint eddig az angol fordító egy hosszú előszót ír a kommentár elé, és a magyar fordító szerint sokszor úgy kezelték Dániel könyvét, mint valami Nostradamus jóslatot. És tényleg a különböző korok, különböző történései nagyon sokszor magukra ismertek, és emberek azt mondták, hogy na most teljesedik be az, ami Dániel proféta könyvében áll. A történelem során hol a római pápát, hol a szaracénokat, a muszlimokat, hol Napóleont, hol az orosz cárt, vagy esetleg magát Gorbacsovot vélték felismerni a Dániel könyve egy-egy alakjában. Van ennek egy hát elgondolkodtató és megmosolyogtató része, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy talán azért is lehet ez így, mert olyan örök igazságokat mond ki, fogalmaz meg, olyan örök képeket alkalmaz Dániel könyve, amiben mindenkor történelmi krízisében élő ember vagy embercsoport magára ismerhet. A felolvasott sorok előtt, de egészen a megelőző fejezetekben is nagyon sok nyomorúságról van szó. Különböző történelmi eseményekről, később bekövet, előrevetített történelmi eseményekről, amik mind-mind az egyént hát krízisbe sodorták, vagy sodorhatják. Mint ahogy a történelem folyamán nagyon sokszor alakulhatott ki az a helyzet, amikor emberek a tömege azt gondolt, hogy na ennél rosszabb már nem lehet. Aztán sokszor persze lehet, talán többen tudjátok, hogy maga Luther is azt gondolta, a maga korában, és a maga viszonyai között szétnézve, hogy a világ már annyira sötét, hogy biztos, hogy a végidőket élik, és visszajön Jézus Krisztus, mert ennél sötétebb a világ már nem lehet. Most fogjuk ünnepelni a reformáció 500. évfordulóját 2017-ben. És az az emberi létnek az az örök krízisét jeleníti meg. Hát Luther mondatta is, meg Dániel könyve is, hogy mindig újra és újra abban a helyzetben találjuk magunkat, amiben nem tudjuk, hogy mi a reménység, nem tudjuk, hogy mibe kapaszkodhatunk, mi az a biztos talaj, ami nem változik, ami örök, ami rendíthetetlen. Nem véletlenül, hogy örök élet vasárnapján, vagy az örökké valóság vasárnapján az evangélikus útmutató ezt az ige szakaszt jelöli ki. Azok a szavak, amiket felolvastam, ebben az apokaliptikus vég hangulatában hangoznak el. És mintha arra szeretnének bennünket megtanítani, hogy a nagyon nagy bajban mi adhat igazán reménységet. Nem is maga Dániel mondja el egyébként, hanem Mihály arkangyal mondja el Dánielnek, és ezt a Mihály arkangyal számos magyarázó magával, Krisztussal azonosítja. Dániel itt ír egy könyvről, visszamutat a múltra, azokra, akikhez közünk volt, és akik feltámadnak, és felemeli a szemünket a csillagokra, olyan emberekre, akik valamilyen módon útmutatást, irányítást jelentettek a számukra. Ha jobban megvizsgáljuk, akkor azt is mondhatjuk, hogy Dániel itt két irányba, Mihály arkangyal, két irányba mutat. Egyrészt a föld alá, ahol a halottaink vannak, az eltemetett dolgaink vannak, és az égre, ahol a csillagok vannak. De mind a kettőt, a halottakat is fölhozza az égre, és azáltal, hogy a csillagokra mutat, a csillagokat is lehozza a földre, mintha azt mondaná, hogy ebből a két irányból táplálkozhatunk kritikus helyzetekben, és kaphatunk reménységet. Látunk egy könyvet, ami emberekről szól, és emberek sorsát dönti el. Ráadásul emberek örök sorsát. Nekem rögtön az a gondolat jutott eszembe, hogy biztos, hogy jól vezetik. Hiszen mindnyájunk közös tapasztalata, hogy annyiszor olvastunk már, vagy láttunk a tévében olyan híreket, vagy olyan megállapításokat, amik hát nem voltak igazak, vagy egy későbbi szempont alapján hát hamisnak bizonyultak. De ha az ember a saját életére gondol, akkor hányszor hoztunk olyan döntéseket, amiket később egy nagyobb világosság, nagyobb élettapasztalat alapján már tévesnek tudtunk ítélni. Minek alapján maradnak ott, vagy törlődnek ki emberek? Hogyan lehet megmérni emberi cselekedetek, döntések helyességét vagy helytelenségét? Az életkönyve az Ószövetségben, egyébként az Újszövetségben is előfordul, azt feltételezi, hogy Isten minden teremtményének egy nevét fölírta egy könyvbe, és azt vagy ott hagyja, vagy kitöri. Eleve egy pozitív hozzáállás, mert benne van mindenkinek a neve. Én ma sokkal inkább szeretném ezt az életkönyvét úgy átfordítani korunk nyelvére, hogy ott van ebben a látásmódban az a nagyon határozott üzenet, hogy az életünk könyvét mi írjuk. Hányszor gondoljuk azt, hogy mások írják? Szüleink, társadalom, sok-sok mindent erre gondolhatunk, hogy ők írják. De ebben a könyvben, ennek arról, hogy van egy életkönyve, azt az üzenetet is hordozza, hogy az életünk könyvét mi írunk. De mi alapján ítélődik meg a döntéseink helyessége? A siker vagy a sikertelenség alapján? Kicsit provokatív módon azt fogom mondani, annak alapján, hogy boldogok voltunk abban, vagy nem voltunk boldogok? Mi alapján ítélődik meg a döntéseink helyessége? Biztos, hogy szinte mindenki látta a jelenlévők közül a Robin Hood Tolvajok fejedelme című filmet, ahol a főszereplő Kevin Costner, tehát egy nagyon híres, talán Oscar-díjas, de nem vagyok színész, és a mellé szegődő szaracén társát pedig Morgan Freeman szintén világklasszis sztár alakítja. És ismerjük a sztorit, magát a sztorit is ismerjük, hogy a keresztes háborúból és egy arab fogságból, muszlim fogságból visszatérő Robin Hood, mivel a fogságból való szökésben megmenti ennek a szaracén azáemnek is az életét, ezért ő mellőszegődik, és van egy ilyen fogadalma, hogy mindaddig, ameddig meg nem menti egyszer Robin Hood életét, addig mellette marad. Nagyon jó a film egyébként, vasárnap délutánonként jó pihentető, és jól lehet szórakozni rajta. Látjuk, ahogy hazatérve Robin Hood, egyrészt látjuk, hogy az édesapját hamis vádak alapján megölik, a birtokait elkobozták, és az egész hercességben a trónkövetelő Nottingham hercege uralkodik, akivel ő hát pillanatok alatt szembe kerül. A Sherwoodi erdőbe menekül, ahol megtalálja mindazokat, akik a egyre fokozódó nyomor és elnyomás elől oda menekülve, hát egy ilyen kis szabad csapatot alkotnak, és ráveszi őket arra, különböző kiképzésekkel, hogy, és hát az AZM segítségével is, hogy valódi, hát így mondom, hogy partizán csapatként sokszor igazságot téve megrabolják a Nottingham hercegét, segítsenek a szegényeken. A krízis fokozódik, és van egy pillanata a filmnek, vagy egy szakasza a filmnek, amikor hát egyrészt cseller megtalálják, hogy hol is van az ő búvóhelyük, másrészt barbár csapatokat rájuk küldenek, fölégetik őket, nagyon sokat közülük megölnek, sokakat elfognak, és hát azzal fenyegetik őket, hogy kivégzik. Mire ez a hosszú bevezető? Hogy itt elhangzik egy számomra gyönyörű és meghatározó mondat. Robin Hood is alig éli túl ezt a támadást, és amikor előjön a rejtekéből, és látva, hogy mi történt, elkezd gyötrődni azon, hogy végső soron ő vitte bele ezeket az embereket ebbe a harcba. Ő az oka annak, hogy ennyien meghalnak, hogy sokakat kivégzés fenyeget, többek között egy kisfiút is van a filmben, és vádolja magát azzal, hogy a bosszúvágya, a nagyképűsége, sok-sok minden oka annak, hogy végül is ez a helyzet kialakul. És mi úgy mellesleg tudjuk, hogy van is azért ebben az önvádban valami. Hiszen egy elkényeztetett úri fiú milyen nehezen törődhet bele abba, hogy hazajéve se a birtokait nem kapja meg, se a rangjának méltó bánásmódot nem kapja meg. Úgy érezzük, hogy van azért ebben az önvádban valami, noha azt is tudjuk, hogy eközben micsoda méltóságot adott ezeknek az embereknek, micsoda reménységet adott ezeknek az embereknek. És ekkor hangzik el Azaem szájából ez a mondat, hogy tökéletes tett nincs, csak tökéletes szándék. Ez a mondat, amióta láttam ezt a filmet, engem elkísér. És ezen a mondat az, amin megépül Robin Hood, vagy a filmben legalábbis megépül, és kidolgozza azt a tervet, hogy hogyan mentik meg a halálra ítélt társait. Tökéletes tett nincs. A legtisztább tetteink, vagy a legtisztábbnak gondolt tetteink mögött is annyi minden van, annyi önérdek, önhazugság, vakság, de tökéletes szándék van. Amikor a Dániel könyve felmutatja nekünk az életkönyvét, akkor azt mutatja föl, hogy ez a könyv nem a mi pillanatnyi tetteinket méri meg, hanem egy isteni igazság mércéjén azokat a szándékokat, azokat a belső döntéseket, amiket kicsit tapogatózva őt próbáltuk keresni. A szándékainkat hozzá próbáltuk igazítani. Tökéletes, de nincs. Csak tökéletes szándék. Van ebben valami nagyon mély irgalom. Hiszen talán mindegyikünk tapasztalata az, hogy éltek mellettünk idős emberek, és morogtunk rájuk. Hogy ezt is rossz csinálja, rosszul csinálja, azt is rosszul csinálja, ebbe is akadályoz, abba is akadályoz. Aztán eltemettük őket, és pár év, talán már rögtön a koporsójuknál, vagy pár év távlatából azt láttuk, hogy ezt is köszönhetjük nekik, azt is köszönhetjük nekik. Ezt is jól csinálták, azt is jól csinálták. Nem véletlen, hogy Dániel könyve halottakat hozza vissza. És felmutatja, hogy mi mindent, talán felmutatja, hogy mi mindent köszönhetünk nekik. És Dániel felmutat a csillagokra is. Azokra az emberekre, akik félnek, akik utat mutattak a számukra, akik reménységet jelentettek reménytelen helyzetben. Nemrégiben a látókörömbe került Max Wandernek, ennek az osztrák nőnek a könyve, aminek az a címe, hogy az élet prima alternatíva lehetne, vagy lehetett volna, még talán így is lehetne fordítani. Akkor kezdte el írni, amikor megtudta, hogy gyógyíthatatlan rákos beteg. És ebben a naplószerű könyvben van 7 oldal, teleírva olyan nevekkel, akik ennek a haldokló nőnek reménységet jelentettek. Olyan emberek nevével, akik jót tettek vele valamikor az életük folyamán. Olyan emberek nevével, akikkel ő tett jót az élete folyamán. És olyan emberek nevével, akikkel másnap reggel, a következő nap folyamán, amit még esetleg megélhet, jót akar tenni. És rendkívül tetszett ez a gondolat ebben a könyvben. Mert azt mondtam, hogy ilyenek a csillagok. Azt mutatja föl, hogy hány ember van, aki csillag az életünkben. Valahol, valamikor utat mutattak. Nem akarom elmondani, hogy szülők, nagyszülők. De ezen kívül talán mindegyikünk életében volt egy pillanat, vagy nem is egy pillanat, amikor egy kép, egy regény, egy film, egy zene, egy művészi ihletettséggel eljátszott zenedarab kiemelt bennünket az élet szürkeségéből. És örömmel és reménységgel töltött el. Ezek az emberek is csillagok, akik ezt meg tudták jeleníteni a számunkra, ezek az emberek is csillagok a mi életünk egén. Vannak találkozásaink, amelyek megváltoztatták a sorsunkat. Emberek, akik megihlettek, vagy tudtukon kívül megváltoztattak bennünket. Mind-mind csillagok, de fordítsuk meg. Nem is tudjuk, mert nem tudhatjuk, hogy az életünkből hányfajta hatás árad. Hogy mikor volt az a készfogásunk, egy mondatunk, mosolyunk, megjegyzésünk, e-mailünk, ami egy embernek abban az adott pillanatban életmegoldást jelentett, reménységet jelentett, tovább lökte, lehet, hogy csak egy picit, lehet, hogy csak egy millimétert, de tovább lökte. Dániel itt nem csak azt sejteti, hogy nekünk vannak útmutató csillagaink, hanem azt is elmondja, hogy mi is útmutató csillagok vagyunk. Örök élet vasárnapja van, örökké valóság vasárnapja, és Dániel fölmutatott egy könyvet, amiben az életünket örökké való szempontok, nem ideig való szempontok alapján, hanem örökké való szempontok alapján írják meg. És rámutatott emberekre, csillagokra, akik reménységet adtak, és rámutatott önmagunkra is, akik reménységet jelenthetünk másoknak. Álljunk fel és imádkozzunk. Urunk, gyakran megfeledkezünk az ígéreteidről, arról, hogy nem a mi lelkiismeretünk szerint, hanem a te irgalmad és örök igazságaid szerint méred az életünket. Olyan sokszor imádkozunk, de nem egészen hisszük, hogy mindent újjá tehetsz, hogy bármikor, bármilyen módon beleavatkozhatsz az életünkbe, és megoldásokat, új ötleteket adhatsz. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor visszacsúszunk a reménytelenségbe, megszokott gondolkodási medrünkbe. Szeretnénk gyakorolni és énekelni a remény dalát, és mindig újra és újra rád emelni a tekintetünket. Kérjük, hogy segíts meg bennünket ebben. Amen. Foglaljuk el a helyünket.
és énekeljük el a